Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Weber Gábor Formula 1-es szakkommentátor. Szervusz Gábor!
Szia Dávid!
Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Így március 5-én, kedden délután hallgatóink tehát a rádióban ezt a beszélgetést felvételről hallják, a téma pedig természetesen a március közepén kezdődő Formula 1-es autós gyorsasági világbajnokság, ugye Melbourne-ben kezdődik majd a verseny, de a teljes idényről beszélgethetünk, hiszen azt nyugodtan elmondhatjuk, hogy a melbourne-i futam az általában kakuktojás nem feltétlenül képezi le az egész éves erőviszonyokat és esélyeket.
Ez így van, ez minden évben. Azzal van egy ilyen kis csavar a történetben, hogy Melbourne-ben indul a szezon, mindenki arra hegyezi ki magát, meg a ceruzáját is, hogy na most akkor jól kiderül, hogy mi van, és hát igazából nem derül ki. Tehát, hogyha a Melbourne alapján kéne eldönteni az évet, nyilván nagyságrendű erőviszonyok látszanak, de azért pontos képet adni. Egy futam alapján sem lehet, Melbourne alapján meg aztán különösen nem.
Még akkor sem, hogyha egyébként a melbourne-i győztes sokszor világbajnoki címet is ünnepelhet, mondjuk 3/4 évvel később.
Hát ha innen nézzük, ha valaki fogadni szeretne, és csak a statisztikákat nézi, akkor mindenképp tegyen a melbourne-i győztesre, de azért ez nem mindig biztos befutó.
A tesztszezon alapján az elég egyértelműnek tűnt, hogy a középcsapatok közel vannak egymáshoz, és hogy a Ferrari lehet a leggyorsabb. Felülírhatja ezt bármi a következő hetekben?
Valószínűleg nem, viszont azt láttuk, hogy a gumik használatában mindig benne van az a kérdés, hogy adott körülmények között, ha nagyon hűvös levegő jön, ha nagyon meleg levegő jön, hogyha ilyenek a klimatikus viszonyok, ha olyan pályára megyünk, ilyen aszfaltra, stb., akkor azért az meg tudja trükközni még a jó felkészült csapatokat is. És azt nem azt gondolom, hogy igazán a Ferrari-nak lehet gondja, de lehetnek olyan körülmények, ami pont a Mercedesnek segít, és a Ferrari-tól elvesz teljesítményt, és annyira meg nincsenek messze egymástól, hogy akkor már ne kerüljenek akár egy szintre, vagy akár a Mercedes előrébb, de hogyha nagy általánosságban nézzük, és a legtöbb körülményt vizsgáljuk a tesztek alapján, akkor azt mondhatjuk, hogy a Ferrari gyakorlatilag majdnem mindenhol jó muzsikál.
A Ferrari egyébként a korábbi tesztszezonokban is brillírozott, ugyanakkor például tavaly te magad mondtad, hogy hiába a jó idők, mégsem annyira meggyőző a csapat. Végül aztán bizonyos pályákon meggyőző volt, de idén most a különféle számítások alapján nem nagyon látszik, hogy hol lehetnek a gyenge pontok, ha csak nem a műszaki megbízhatóság.
Ez az egyetlen gyenge pontja a Ferrari-nak, számból vetted ki a szót, az a megbízhatóság. Az, hogy a második héten voltak problémáik, amik nem baj, hogyha előjönnek, mert nincs új autó, nem látott, vagy nem tervezett gond nélkül, vagy olyan problémák nélkül, amire egyébként nem számítottak. Vagy ha számítottak is, rá nem tudták, honnan jön. Ezeket még mindig jobban tesztem felfedezni, és aztán megoldani az egész szezonra, vagy legalább figyelni azokra a kényes akatrészekre, vagy kényes részeire az autónak, mint sem derültükből villámcsapásként, mondjuk harmadik, negyedik futamon, vagy a szezon későbbi részében jön elő egy olyan probléma, ami korábban soha nem érintett egy csapatot. Szóval ilyen szempontból én nem tartok attól, hogy Ferrari-nek ez egy műszaki hibákkal hemzsegő szezonja lesz, de hogyha ilyen szempontból vizsgáljuk a tesztet, akkor a Mercedes megbízhatóbban működött egyelőre.
Ugyanakkor, mintha úgy tűnt volna, hogy 3-4 tized másodperces lemaradásban lehet a Mercedes a Ferrarihoz képest. Ez pedig mondjuk tavaly volt jellemző a nyári Ferrari által dominált időmérőkön, vagy akár bizonyos futamrészeken.
Igen, kicsit az az összkép, mint amikor a Ferrari nagyon erős szezon részét láttuk, mielőtt visszaestek volna, mielőtt zsákutcába fejlesztették volna magukat. Valóban, talán azt mondhatjuk, hogy a motorerő különbség az nem változott, ezzel azt értem, hogy egálban vannak, de mintha a Ferrari-nál több lenne a pluszban kisajtóható, vagy az általában kisajtóható lóerő, illetve teljesítmény. Ezzel inkább azt értem, és ebben a hibrid érában különösen vigyázni kell a megfogalmazással. Nem gondolom, hogy a Ferrari-nak erősebb erőforrása van, nagyjából egy szinten vannak, de a Ferrari hosszabb ideig tudja egy körön kihasználni azt a meglevő 950 vagy akár 1000 lóerőt, és ez sokat számít. Hogyha egy körön keresztül kör alatt 5 másodperce hosszabb ideig van 1000 lóerőd, vagy 950 lóerőd, és utána fogy el az extra töltés, azért az érezhető százatized másodperceket jelent.
Mi történhetett a Mercedes-szel? Vagy ezért még nem lehet őket leírni? Láthattuk ugye, hogy az első teszthét és a második teszthét között azért elég jelentős különbség volt az autók között.
Hát gyakorlatilag fogták az autót, kiosztak egy, most már azt mondom, hogy utólag, hogy az elsőtre kiosztak egy vázat, egy gerincet, mint hogyha fölhúzták volna egy háznak az alapjait, és a második héten befejezték, fölrakták a falakat, meg a nyílászárokat, meg a tetőt is. Mert hogy aerodinamikailag ez egy sokkal fejlettebb autó volt, és ugyanitt mindenféle pletykák elterjedtek, hogy két verziót fejleszt a Mercedes, de ez több szempontból is butaság lenne a részükről, mert megosztanák az erőforrásaikat. Egyik autót sem tudnak igazán kifejleszteni, tehát inkább a legjobb verzióra kell tenni az embernek a voksát, és azt végigcsinálni, és ez is történt a Mercedesnél. Úgyhogy a pletykáknak általában ez a tulajdonsága, hogy valaki kitalálja őket, aztán már viszi is a szél, úgyhogy szerintem ezt senki nem gondolta komolyan, aki műszaki szemmel végignézte ezt a dolgot. Minden esetre a Mercedesnél azért egy jelentős tényezőt figyelembe kell venni. Instabilnak tűnik az autó gyors tempónál. Nagy tempójú, középgyors fölötti tempójú kanyarokban viszonylag instabil volt ez. Elmondások alapján és a tesztről érkező képeken is látszott egy-két olyan külső felvételen, ahol a Ferrari simán átment, vagy a Red Bull. A Mercedesnél bizony voltak korrigálások, megcsúszások az autón. Viszont az utolsó szektor, ami kifejezetten a lassú rész a barcelonai pályán, a Mercedesé volt az abszolút tempó tekintetében is, meg nagyon jól muzsikáltak a mechanikus tapadásos részeken. De ez azt mutatja, hogy az alap ugyanolyan jó, mint eddig. A motor erejük is megvan azért, mert ki kell gyorsítani ott az utolsó kanyarból a célegyenesig, meg a hátsó egyenest is valahogy meg kell csinálni. Tehát ilyen szempontból nincs gond. Itt inkább az aerodinamikai egyensúlynak lehet nagy szerepe, hogy ezt hogy találják meg, mikor találják meg ennél a konstrukciónál, mert abban teljesen biztos vagyok, hogy előbb-utóbb összeáll. Kérdés, hogy ez hány futamot tesz ki, kitesz egyáltalán bármennyit, és Melbourne-ig nincs rá megoldás, vagy csak majd valamikor Barcelonára lesz megoldás, vagy eleve van egy olyan konstrukciós hátrányuk, amiből ebből sokkal jobbat nem lehet kihozni, vagy nem lehet a Ferrari szintjét hozni. Ezt most nem lehet megmondani így egy héttel, másfél héttel a szezon kezdet előtt, de azért a Mercedes hibrid éres történetét ismerve csodálkoznék, hogyha ez nem lenne előbb-utóbb kisimítva.
Hogyha nem így alakul, benne van a pakliban, hogy a Red Bull is beelőzi a Mercedest?
A Red Bull már most ott van a Mercedes nyakán, és csak azért nem mertem a Red Bullt előrébb rakni a saját proféciámban, amint próbáltam kiszámolgatni, megnézni azt, hogy az egyes etapokról a különböző gumikerekeken futott köröket figyelembe véve meg, hogy kinek mennyi üzemanyag lehetett a tankjában, illetve mennyi maradék volt még biztosan, amit tudunk ilyenkor. Hiszen, hogyha valaki megy egy gyors kört, majd utána megy még 10 kört a pályán, akkor 10 körre való üzemanyaga biztos volt, különben kifogyott volna neki. Szóval ezekből satszogatva én nagyon óvatosan tettem a Red Bullt, azt hiszem 4%-dal a Mercedes mögé, ugye 35%-ot satszoltam a Mercedesnek, 39%-et a Red Bullnak. Ez persze csak játék, senki nem tudhatja pontosan, és maguk a csapatok sem. Ha kétszer lefutatnák Barcelonában most az időmérő szimulációt úgy, hogy pontot adnának érte, tehát mindenkinek kötelezően a legjobb verzióját, a leggyorsabb autóját kiállítani, kétszer nem lenne ugyanaz az eredmény, tehát ezt nem lehet igazán eltalálni, csak satszolgatni. Inkább azt mondom, tartományokat lehet megadni. És az a közel 4/10, ahova a Red Bullt tettem, az egy óvatos becslés volt, mert van olyan olvasat is a dolgoknak, ha a Toro Rosszóhoz viszonyítok, hiszen a Red Bullt volt a legnehezebb olvasni. Nem mentek igazán, egyáltalán nem ment a gyorskör szimulációt, összetört kétszer is az autó, emiatt ez elmaradt, viszont voltak olyan kiugró köreik, a középső keverők, a C3-as keveréken, ami a lágy, a sárga oldalfalú Pirelli, hogy szerintem ezt a többiek is látják pontosan, csak hát nem beszélnek róla fölösleges, majd hiszik, ha látják Melbourne-ben. Szóval, ha azt nézzük, hogy általánosan mennyi a Toro Rosso ramadás a Red Bullhoz az elmúlt időszakban, és most hogy áll a Toro Rosso, és hogyha csak abból levennénk az átlagos Red Bull előnyt, akkor már rég a Ferrari szintje lenne, amit nem hiszek. Sokkal inkább az lehet a helyzet, hogy a Toro Rosso közelebb jött mindenkihez. Ez látszik is egyébként a köridőkből. Látszott az egykörös tempójukból, látszott az átlagolt tempójukból, minden egyébből. Közelebb kerültek a Red Bullhoz is, de hogyha még ilyen óvatos becsléssel azt mondom, hogy 6-7-8-10 lehet a Red Bull előnye a Toro Rosso-val szemben, akkor is a Mercedes előtt lennének. Tehát én igazából nem akartam a saját kardomba dőlni, és úgy döntöttem, hogy mondjuk azt, hogy a Toro Rosso extra nagyot fejlődött a télen, és akkor a Red Bullhoz adjunk egy ilyen fél másodpercet, 6/10, körülbelül az lett a Red Bull szintje. De simán benne van, hogy adott pályán egy pillanat alatt lesznek a Ferrari sarkában, mert hogy ebben a konstrukcióban pont azért, amit a tavaly évvégén láttunk, aerodinamikából, mechanikus tapadásból, egyáltalán gumihasználatból, hatékonyságból a Red Bull meg tudja ezt csinálni autószinten, és ezt az idei autójuk már a szezon kezdettől tudja, akkor igazából csak az olyan karakterisztikájú pályákra van szükségük, ahol ezt igazán meg is tudják mutatni.
Honda motor dobog most már a Red Bullokban, a tavalyi, meg az előtti évekhez képest, ugye ez egy változás, hiszen korábban a Renault használta a Red Bull, volt is ugye nagyon-nagyon sok beszólás, odamondogatás. Mindenesetre most ez az új motor mennyire feküdhet a Red Bullnak?
Nagyon szeretik egymást, de hát még a mézes hetek tartanak, majd előbb menjünk bele egy-két futamba, és jöjjön egy-két probléma, meg egy-két siker, meg legyenek túl néhány kanyaron. Én kíváncsi vagyok, nekem az egyik legnagyobb kérdése, van néhány nagy kérdés a fejemben a szezonról, az egyik az ez, hogy a Red Bull Honda házasság hogy fog működni, és a Honda mennyit tud előrelépni az elmúlt időszak után. Ez az ötödik évük lesz, a Renault-nak a hatodik a hibrid érában, tehát nagyon nincs már hova bújni. Nem lehet azt mondani, hogy nemrég kezdtük, nem lehet azt mondani, hogy milyen nagy fejlesztési hátrányunk volt, ezt előbb-utóbb be kellene, illene behozni, és most van az a vízválasztó, náluk is, meg a franciáknál is, hogy most már elég volt a beszédből, és most már tényleg kellene valamit látni. Nem gondolom, hogy a Ferrari és a Mercedes szintjét hirtelen megugorná bármelyik a kettejük közül, de hogy el kellene kezdeni látványosan behozni a lemaradást időmérőn is, a versenykörülmények között is, fogyasztásban is, hatékonyságban is, és megbízhatóságban különösen, és ezért van nehéz dolga mindkettejüknek, mert ha nem kellene ilyen teljesítménykényszerbe dolgozni, nem látszana a másik kettő teljesítménye, akkor lehetne szép lassan előre menni, úgyhogy a megbízhatóságon nem esne csorba, és akkor lopkodnák a lóerőket, és előbb-utóbb jutnának valahova. De ha látjuk ezt a körülbelül 50 lóerős lemaradást, ami tavaly volt nagyságrendileg, és megint csak olyanokról beszélünk, amit nem lehet pontosan megfogni, de körülbelül ez biztos, hogy ez a nagyságrend igaz volt. Ezt mondjuk, ha lefelezik, akkor is van egy 25 lóerős hátrány, a használhatóságban, a fogyasztásra is kihat, a hatékonyságra is kihat. És még mindig nincs meg az a megbízhatóság, ami megvan a Ferrari-nál, ami megvan a Mercedes-nél. Szóval egyszerre kellene úgy erőt találni, hogy közben a megbízhatóságon is javítani kéne. Ez általában pont egymással ellentét, két ellentétes dolog, és ez nagyon nehéz megugrani. Ugyanakkor mondom, 5. meg 6. évükről beszélünk, tehát sokáig már nem lehet föltenni a kezüket, hogy még egy kis türelmet kérünk, most kellene mutatni valamit.
Ha nem jön össze, akkor akár le kell fejezni a vezetést a motorgyártóknál?
Hát én már régóta azon gondolkodom, hogy vajon a Renault-nál mi tartja vissza őket egy nagy belső változtatáson. Hogy a Honda-nál ebből mi lesz, szerintem náluk a saját vállalati kultúrájuknak köszönhetően hamarabb megvan a saját maguktól lemondós verzió, vagy a gyakorlatilag a szakmai harakiri. Ha valaki úgy érzi, hogy na, ezt nem tudja továbbvinni, vagy ezt a szégyen már nem viseli. Erre, bár a Hondásoknál is jellemző, hogy ha kell, akkor azért a szamuráj kard lecsap, tehát, hogy nem félnek áthelyezni embereket. És egyébként ott is elég nagy mozgolódás volt a háttérben az elmúlt időszakban. Azt gondolom, hogy a mostani Honda motorsportvezetés ilyen téren, akik a Forma 1-es motorfejlesztéssel foglalkoznak, elég józanul látják a dolgokat. Nincsenek már azok a megmosolyogtató nyilatkozatok, sőt, sokkal inkább fékezik az elvárásokat, ami nem rossz. A Renault-nál érzek egy kicsit ilyen arisztokratikus gőgöt, hogy hát mi mégiscsak a Renault vagyunk, akikkel indult a Grand Prix versenyzés, meg hát hány VB cím van a tarsainkban, úgyhogy egy picit nyugodjon meg mindenki, csak hát nagyon sokáig már nem lehet mire fogni, és nem is nagyon. Azt gondolom, hogy a Renault a legtöbben ebből a szempontból már túl vagyunk azon, hogy puffognak rájuk, már túl vagyunk azon, hogy a Red Bull-al mennyire rúgták össze a port, és most már van egy komoly kérdőjel a franciák feje fölött arról, hogy tényleg képesek technológiailag ezt a hibrid korszakot megugrani, és meg tudják csinálni azt, amit a Mercedes meg a Ferrari megtudott, vagy egyszerűen maradnak egy ilyen béligás csapat ilyen szempontból, és várják majd a szabálymódosításokat, hogy akkor labdába rúghassanak.
Tegyük hozzá, hogy most már csak két csapata van a Renault-nak, a gyári csapat, illetve a McLaren, a korábbi szupercsapat, amelyik most már ugye árnyéka sem nagyon volt önmagának.
Hát igen, ez egy nehéz kérdés, mert a 20 évvel ezelőtt mondod azt, hogy van a gyári Renault, és van a McLarennak, azt mondod, hogy ilyen erős felállást el sem tudsz képzelni, főleg mondjuk a 90-es évek elejére gondolunk vissza, amikor a McLaren Honda a Williams Renault-kar harcolt, ha akkor lett volna mondjuk egy gyári Renault, egy akkori V10-es Renault motorral, és a McLaren megkaparintja, akkor az lett volna, azt gondolom, hogy a tökéletes nyereautó az azt követő évekre. De nem így volt, és ma meg már nagyon nem így van. A kérdés az, hogy a McLaren mennyire mászott ki, vagy próbál meg, vagy tud kimászni az elmúlt évek slamasztikájából, amit nem csak a Honda okozott, ez teljesen egyértelműen kiderült tavaly. És hogy a gyári Renault gyári csapatként, egyébként csapatszinten picit azt játsz a Renault, amit motorszinten játszik. Tehát ott vannak gyári csapatként, de valahogy ilyen zárójelbe teszik magukat, vagy megbújnak így az árnyékba, hogy nehogy igazából föl kelljen vállalni azt, hogy mi egy gyári csapat vagyunk, sokkal több pénzzel, sokkal több háttér lehetőséggel, ami a fejlesztéseket jelenti, ami a szélcsatornát, ami bármilyen mérnöki munkát, vagy olyan hozzátett hardvert jelent, ami egy autógyárnak rendelkezésére áll szemben egy kis Forma 1-es műhelyjel, kis, hát persze idézőjelben a kicsi, de a többi csapatot, ha Renaulthoz viszonyítjuk a középmezőnyből, akkor mindenképp ez a helyzet. Szóval ott van egy nagy multicég, ami mögött ott van a világ egyik legnagyobb autógyártó koncernje, és akkor a kérdés az, hogy most miért tekintjük őket középcsapatnak, vagy miért elfogadható az, hogy a Renault a középmezőny elejét, hát nem mondom, hogy célozza, de hogy a középmezőny elején botorkál, miközben már ők sem első, és nem is a második évüket tépik itt a Forma 1-ben, amit a visszatértek gyári csapatként, szóval nekik azért ölesléptekkel kellene a három nagy felé közeledni, és maguk mögött hagyva lerázva gyakorlatilag a kis csoportot. Ehhez képest meg még mindig azt látom, hogy a Renault az nagyon komoly versenyben lesz majd a középmezőny 4-5 csapatával.
Ha jól láttam a számításaidban, olyan fél másodperces lemaradást valószínűsítettél a Red Bull Hondához képest.
Hát az a minimum szerintem. Tehát, hogy ha fél másodpercen belül lennének a Red Bullhoz, akkor az már egy fél siker a Renault gyári csapatának. És itt egy egész jó közvetlen összehasonlítást lehet tenni. Ugye tavaly egyforma motorral mentek, de azért a gyári csapatra volt minden fejlesztve. Nem is volt jó már akkor a viszony. Nagyon nem volt jó, és ez szándékosan nem is segítettek nekik, ez nem elvárható persze, és ezt most nem megrovásként mondom a Renault szempontjából. Ilyen helyzetben nem is elvárható, hogy egy gyári csapat elkezdjen nagyon segíteni a sokkal életveszélyesebb csapatnak, tehát adtak nekik, amit kellett a szerződés alapján.
Új motor specifikációt kaptak a szezon végére, amely megbízhatatlan volt, de gyors.
Igen, amit a gyáriak nem vállaltak be. Tehát hogy igazából mindent megtettek, hogy a Red Bullnak ne menjen annyira jól, de persze azért szerettek volna tőlük adatokat nyerni. A Red Bull megpróbált minél kevesebb adatot adni a Renault-nak, hogy fejleszesse a saját autóját, és valahogy túlélni a Hondás váltásig. Idén azért vannak egyszerű helyzetben, mert van két hasonló karakterű kaszni. A Renault-nak a hasmagasság, a hátsó hasmagasság, ugye van ez a rék elnevezésű dolog, ami az autónak az ég formáját mutatja, hogy mennyire dől az első tengely fele, mennyire húzzák magasra a fenekét. Ez alapvetően egy autóépítési filozófia, amit a Red Bull talált ki annak idején. Ugye a Mercedes ezzel megy szembe folyamatosan, és szintelapos padlólemezt csinál, a többiek mind szépen emelgetik meg az autó fenék részét. És most már ott tartunk, hogy a Renault-nak idén magasabb a hasmagasság a hátul, mint a Red Bullnak. Tehát a Renault megy a legnagyobb úgynevezett rékkel, tehát ilyen ékalakkal, aminek megvannak a kellő előnyei aerodinamikai és tapadási szempontból, és van némi trükkje meg hátrány, hogyha az ember nem tudja ezt jól használni. Szóval a Renault látszik, hogy elment a Red Bull koncepció irányába, azért tanultak eleget, és ilyen szempontból össze is hasonlíthatók az autók tervezési filozófia mentén, és két gyári csapatról beszélünk motorikusan, hiszen a Renault a saját gyári csapatát építi mindent egybeintegrálva, a Red Bull pedig kimondatlanul a Honda gyári csapatává avanzsált, és innentől kezdve nagyon szépen lehet őket egymás mellett, fej-fej mellett mérni, hiszen a maximumot kapják motorikusan, és a maximumot próbálják meg nyújtani csapatszinten is.
Hol szerepelhet egyébként mondjuk a Renault a Toro Rossohoz képest az év első versenyein, látod-e?
Hát ugye a számok azt mutatják, hogy jelenleg pariban vannak a Toro Rossóval Barcelonában a tesztek eredményei alapján, amit azért nem gondolok, hogy a Toro Rosso az egész évben és minden pályán egálba lehetne a Renault-val, és egy fejlesztési versenyt tudna állni 21 futamon keresztül, nem is erről szól a Toro Rosso egyébként.
És nem is erről szokott szólni a versenyszezonjuk, hanem az erős kezdésről és a folyamatos visszaesésről.
Ez így van, ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a Toro Rosso most már rengeteg Red Bull Technologies alkatrészt használ, csak úgy, mint a Haas a Ferrari-tól, ugyanúgy a Toro Rosso is használja a komplet hidraulikus rendszerét a Red Bullnak, a hátsó futóművét, sőt a tavalyi váltóját is, amit picit módosítottak az idei Hondára a tavalyi Renault-os dolgok után. Tehát alapvetően több munkaórájuk maradt, és több mérnök órájuk maradt arra, hogy az aerodinamikát fejlesszék, és ne kelljen más dolgokkal foglalkozni. Ez lehet, hogy segít. Sőt, úgy nézem, hogy segít a tesztek alapján a Toro Rossónak, nagyon nagyot léptek előre. Hogy ez egyébként versenyképes lehet-e egy gyári csapatelem, még akkor is, ha az a Renault és a középmezőny elejéről beszélünk, nem hiszem hosszú távon. Nem hiszem, hogy az egész szezon során a Toro Rosso veszélyes lehet. De azért van egy érdekes kérdés, hogy a Toro Rossónak tényleg jól sikerült akaszni, és ne felejtsük el, hogy ők azok, az a csapat, akik hiába a kis testvérei a Red Bullnak. Sokszor nagyon más típusú autót terveznek, vagy elég sok minden különbözik a Red Bull-étól. És az idei autón is rengeteg olyan megoldás van, ami bizony egyáltalán nem fedi a Red Bull megoldásait. Teljesen más irányt választottak, elég csak az első szárnyat megnézni, az első futóművet megnézni, a bácsbordok környékét megnézni. Szóval nagyon sok eltérés van, ami azt jelenti, hogy az autó egyébként jó irányban megy, és eltalálták ezt az első szárny filozófiát, amit a Ferrari és az Alfa Roma is használ, és abban sokat ki tudnak hozni. És a Honda motor olyan erős, vagy olyan megbízható legalább, ahogy kinézett a tesztek alapján, és még erősödött is, akkor a Toro Rossónak egy tipikus win-win szituációja van, egy technikailag jobb alapokra épülő autóval, egy jó konfiguráció mellett egy erősebb motor, és abban már nem vagyok biztos, hogy azzal bizonyos pályákon nem tudnak versenybe lenni a Renault-val.
Hogy látod a Ferrari motorokat használó kisebb csapatok esélyeit? Ugye a Haas és az Alfa Romeo szerepel ebben a mezőnyben még.
Hát a Haas nagyon erősnek tűnik, próbálták magukat gyengének mutatni, vagy semmilyennek mutatni a tesztek alatt, de a számok alapján, akár az egykörös tempó alapján, amit azért megint csak nehéz volt náluk kihámozni, de különösen a hosszú etapok alapján a Haas az pokoli gyorsnak tűnik. Annyira gyorsnak, hogy van olyan hosszú távú szimuláció, ami alapján, és ezeket megint csak nagyon nehéz hasonlítani, mert közben volt egy csomó piros zászló, nem feltétlen mentek végig az etapot, nem is feltétlen olyan gumikkal mentek, amivel a versenyen úgy mennének, volt, aki végig csak egy keveréke ment, amit a szabályok ugye nem engednek. De hogyha, ha mindent megnézek, van egy optimális számolás, meg van egy legrosszabb eset számolás, akárhonnan nézem, van, hogy a ház a második, van, hogy a ház a harmadik, negyedik, de a negyediknél semmiképp nincs hátrébb a hosszú távú etapokon. Hogyha innen nézzük, ez valós kép, hiszen tavaly is a negyedik legjobb csapatnak tűntek, csak kicsit saját lábukba lőve bukták a negyedik helyet a Renault ellen, de mint autó a negyedik legjobb konstrukció volt, szerintem ezt simán megőrizték. Látszik az egyenesbeli tempójukon, látszik azt, hogy a szektorokat szétbontják. Egy picit más a helyzet az Alfa Romeo-nál, akik tavaly Zauberként még ugye nagyon sokat fejlődtek az év végére, de most azért ennek a csapat névváltásnak, meg némileg irányítási váltásnak, vagy Ferrari befolyás növekedésnek azért biztos lesz egy kis átmeneti fázisa. És bármennyire egyedi autót terveznek ők is, sőt, az ő autók még egyedibb, mint a Haas. A Haas rengeteg dolgot a Ferrari mintájára csinál. Az Alfa Romeo nem. Csak ugyanazokat az alkatrészeket használják sok esetben, és ugye természetesen ugyanaz a motor dolgozik benne. De a házhoz képest az Alfánál teljesen egyértelmű, hogy a gyors szakaszok fekszenek nekik, ahol a motor erőt ki tudják jól használni, és minél inkább elmegyünk az érzékeny tapadást igénylő részekre, különösen a mechanikus tapadást érintő részre, ami a harmadik szektor volt Barcelonában, ott a leglassabbak egyike volt az Alfa végig. Úgyhogy éppen ezért nem hiszem, hogy az Alfa és a ház egy szinten lennének, az Alfának biztos lesznek jó hétvégéje, különösen gyors pályák, a motor erős, nagyon igénylő pályákon. De összességében, ha azt kell mondanom, hogy a kettő közül melyiknek lehet sansza, abszolút a ház vezeti a középmezőnyt, és az Alfa valahol ott kavargál a középmezőny eleje és a vége közt, attól függően, hogy melyik pályára megyünk.
Az egyértelmű, hogy a Williams a leggyengébb csapat jelenleg?
Teljesen. Hát az nem is kérdés, a Williamsnek nincs is kész az autója. Olyannyira nem tudtak teszteni, hogy amikor végre elkészült és elmentek Barcelonába, ott sem tudtak megfelelő kör számot összehozni, mert hogy előbb elfogytak az alkatrészek, vagy előbb kimúltak azok a meglevő alkatrészek, mint sem pótolni tudták volna őket újakkal. Ugye Robert Kubica is utalt erre, hogy nem tudott normális tesztmunkát végezni, ezért csináltak inkább kerékcseri gyakorlatokat, mint minden egyebet, mert hogy idejük még lett volna menni, csak nem volt már elég új alkatrész. Az elkopott élettartam a végére ért alkatrészeken, mert nagyon meg már nincs mit teszteni, mert előbb-utóbb az autó szó szerint szétesik.
Ez pokolian bosszantó lehet azért.
Hát ez mindenképp az, de azt gondolom, hogy erre lehetett számítani. Tehát tavaly a Williams abszolút utolsóként fejezte be a szezont, és a nagy csodát nem vártak tőlük, vagy nem vártam én tőlük. Sokan mondták azt, hogy amiatt, hogy látszott, hogy mennyire veszett fejeszénye le a tavalyi év, biztos hamar átfordultak már a 19-es autó fejlesztésére, és lépéseimben lehetnek, és emiatt majd visszajönnek. De egyelőre nem ez a helyzet. A Williamsnek biztos kell még egy pár futam az év elején, hogy egyáltalán összerakja az idei autót, és kiismerje annyira, hogy tudja, hogy amit megépítettek, az pályán összerakva körülbelül mit csinál. Nekik gyakorlatilag tesztelésre szól majd az első néhány hétvége.
Mennyivel jár előttük a Racing Point, a Volt Force India?
Sokkal, ugye a számok szerint nem olyan sokkal, legalábbis jelen pillanatban nem olyan sokkal, de a Racing Point sem hozta el az idei új aerócsomagját. Hozták a mechanikai alapot az autóhoz, ott voltak a teszteken, mentek, nézték a gumikopást, meg egyebeket, de semmi olyan teljesítményt erősen befolyásoló újítás nem volt az autón, amit Melbourne-re ígértek, és el is mondták, hogy Melbourne-re jön egy nagy csomag. Ez a hiszem, ha látom kategória, mert volt már ilyen, hogy ígértek Melbourne-re, aztán nem jött Melbourne-re, csak Bahrain-re. Minden esetre jelen pillanatban ilyen 7 és 8 tized közé teszem kettőjük közt a különbséget, még ebben a nagyon alap Racing Point konfigurációban is, de hogyha ők valóban hozzák azt az új csomagot Melbourne-re, ami hozza azt a minimum 3 tizedet, de jó esetben akár 4-5 tizedet is, akkor ez egy bő másodperces hátrányt jelentett majd a Williamsnek a középmezőny mögött.
Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Weber Gábor Formula 1-es szakkommentátorral a 2019-es versenyidényről. Műsorunkat természetesen megnézhetik az infostart.hu oldalon, illetve az Inforádió YouTube csatornáján és Facebook oldalán. Tartsanak továbbra is velünk!